A három királyfi, három királynő mozgalom szervezésében a Semmelweis Egyetemen a 2016 őszi előadások sorában hangzott el a most következő előadás. Mihalecz Gábor, lelkész, párterapeuta mesél a titkos ügynökök szerelmi taktikáiról.
Nagyon-nagyon szép estét kívánok én és mindannyiótoknak. Hogyha egy olyan 35 évvel vissza tudnánk ugrani az időben, és találkoznátok velem, ahogy ott a homokozóban éppen játszok, és valaki úgy rám kérdezne, hogy és mondd csak, Gabika, ha majd nagy leszel, mi szeretnél lenni? Nagy valószínűséggel, úgy 98% valószínűséggel azt mondtam volna, hogy hát mi, titkos ügynök, mi lennék ugyan? Ez nem kérdés. Valahogy pici gyerekkorom óta vonzanak a titkos ügynökök, mármint az, amit ők tudnak, nem más értelemben. Az egyik első mozi élményem, amit fel tudok idézni magamban, az apukámmal egy James Bond filmnek a megnézése volt. Na, ez még az a James Bond volt, akit Roger Moore alakított. A kicsit idősebbek még talán emlékeznek rá, közvetlenül Sean Connery után keverve és nem rázva. Ő volt az a James Bond, akinek a nagy ellenfele ez a vasfogú ember volt, akit aztán a végén cápakkajaként hasznosítanak, ha ez így mond valamit a James Bond rajongóknak. Szóval a szüleim pontosan tudták ezt a fajta rajongásomat a titkos ügynökös filmek iránt, és rendszerint azzal leptek meg születésnapomra, hogy egy kémkészletet kaptam, karácsonyra és mindenféle ilyen ügynökséggel, kémkedéssel kapcsolatos eszközeim voltak. Úgyhogy olyan 12-3 éves koromra egészen nagy magabiztossággal tudtam új lenyomatot venni, pontosan tudtam célba lőni vízipisztollyal, tudtam kioldásmentes csomót kötni, hogyha valakit egyszer esetleg meg kéne kötöznöm, és volt még egy egész sor más szuper képességem, amiről sajnos sokkal többet most nem mondhatok el, hiszen akkor meg kellene, hogy öljelek benneteket. Szóval titkos ügynökök. Mit szerettem annyira bennük? Nagyon szerettem, ahogy előre látnak különböző helyzeteket, és a sok-sok válaszadási lehetőség közül hajszál pontosan ki tudták választani azt a megoldást, amely a kívánt cél szempontjából a lehető legjobb lesz ebben a helyzetben. Előre láttak jelenségeket. Úgy tudtak a másik ember reakciójára már reagálni, hogy a reakció még meg sem történt. Egyszerűen, mintha előre ki tudták volna számolni a másik embernek a következő tetteit. Hát így van ez a kémekkel, titkos ügynökökkel. Ott van például Sherlock Holmes, legalábbis a Robert Downey Jr. féle változatban. Mindig emblematikus pillanat az, amikor következik majd egy összecsapás a kontrahenssel, megáll az idő, és akkor a főhős elmondja a következő 3-4 lépését a másiknak. Megvan? Látom, bólogattak, gyertek, legyetek velem. Szóval előre látja, hogy mit fog tenni a másik, és már akkor reagál a másik tetteire, amikor az még nem is tett semmit. És pontosan tudja, hogy én erre hajolok, akkor ő ideüt, akkor én beütök alulról, aztán erre is végigjátsza az egész folyamatot, hajszál pontosan az fog bekövetkezni, amit előre megjósolt. Hát szeretném én így előre kiszámítani az emberek magatartását, és előre látni azt, hogy ha én erre megyek, akkor ő azt fogja lépni rá. Hogyha én erre indulok, ő amaz fogja rá reagálni. Hát ez egy elég komoly képesség. Aztán amit még nagyon értékelek a titkos ügynökökben, az az, hogy mennyi mindent meg tudnak figyelni egyszerre. Állítólag egy ilyen átlagos földi halandó, mint amilyennek mi vagyunk, egyszerre 7 dolgot tud regisztrálni, de a titkos ügynökök azok ennek akár a többszörösét is észlelik egyszerre egy adott pillanatban. Másik nagy kedvencem a 24-ből Tony Almeida, akit az egyik részben kikezdenek a munkatársai. Hát nem vezethet a CTU részleget, mivel pszichésen labilisnak tűnik, ezért szólnak a nagyfőnöknek. Nagyfőnök raportra hívja, és teszteli, hogy tényleg mennyire beszámítható, mennyire van ott a szerem. Bejön, és akkor egy gyors képváltás, valamit matat egy távkapcsolóval, elsötétedik a fal, amin korábban egy óriási képernyőn ilyen különböző dolgok voltak. Tony, amikor beléptél ide az irodámba, mi volt a falon? Egy Amerika térkép volt a falon. Nagyon jó, igen. Mely városok nevénél villogott egy kis piros pötty? És akkor elmondta, hogy mely városok nevénél villogott az a kis piros pötty. Milyen irányba és mely városokból közlekedtek repülőgépek a térkép szerint? És akkor elmondta, hogy innen oda, onnan amoda, amonnan amoda. Hát úgy látom, nincs probléma a beszámíthatóságoddal, még mindig veszed a jelzéseket, még mindig lehet rád számítani, foglald el ismét a helyedet. Tony Almeida elindul kifelé, közben visszaszól, hogy amíg beszélgettünk, volt egy nem fogadott hívásod a lányodtól. Ennyi mindent észlelnek egyszerre, ennyi mindenre tudnak odafigyelni. Ti mennyi jelet tudtok befogni egyszerre? Egy tesztet csináljunk, jó? Nem fog fájni, ígérem. Csak annyi kell hozzá, hogy mindenki csukja be egy pillanatra a szemét, jó? Senkihez nem megyek oda, senkit nem fogok megérinteni, nem kell félni. Néhány kérdést felteszek, és arra kérlek benneteket, hogy úgy magatokban válaszoljatok rá. Amikor beléptetek ide az épületbe, nem lesünk, figyelek ám, amikor beléptetek az épületbe, ki volt az első személy itt a szervező csapat részéről, aki fogadott benneteket? Nem kell kimondani, csak gondoljatok rá. Férfi volt, vagy nő volt? Hogy nézett ki? Ki volt az első ember ebben a teremben, aki mosolygott rátok? Ennek a teremnek milyen színű a fala? Nem lesünk? Milyen anyagból van a padló a lábatok alatt? Mondom, nem lesünk. Van-e rajtam szemüveg? És nyakkendőt hordok-e? Jó, gyertek vissza hozzám, jó? Nem fogom sorra kérdezni, hogy ki hányat talált el, de ebből lehet egy képetek arra vonatkozóan, igen, most mindenki a fal színét nézi, barna és fából van, megnyugtatlak benneteket. Látjátok, egy sor olyan dolog van, amire amúgy nem figyelünk föl, de valami jelentőséget talán mégiscsak lehet. Ezt jelenti ez a tudatos jelenlét a különböző élethelyzetekben, és ebben a titkos ügynökök nagyon jók. Próbáltam utána nézni, hogy mi alapján szűrik a leendő titkos ügynököket, hát annyira titkos, hogy nem lehetett hozzáférni, de azt konkrétan tudom, hogy ez egy kritérium. Minél több dolgot vissza tud mondani, annál inkább alkalmas arra, hogy titkos ügynök legyen. Na és akkor gondolom, kezditek érzékelni azt, hogy nem feltétlenül James Bondról szeretnék itt ma este beszélni, hanem hát rólatok meg rólam. Mit jelent tudatosan jelen lenni? Megélni az itt és mostot a párkapcsolatunkban. Hogyan lehetnénk ebben olyan ügyesek, mint a titkos ügynökök abban, amit ők csinálnak? Nem utolsó sorban nem véletlen, hogy a titkos ügynökök mindig annyira sikeresek a nőknél, nem? Még akkor is, hogyha nem annyira jóképű és ilyen jéghideg, rideg tekintete van, mint a jelenleg aktuális Daniel Craignek, mindig bejön neki. Mindig meghódítja a film legszebb nőit, és hát gyakorlatilag azt kap meg, akit csak akar. Zárójel bezárva. Szóval az a téma, amiről itt most beszélgetünk, az arról szól, hogy hogyan lehetnék én olyan szintű tudatossággal jelen a házasságomban, mint ahogyan James Bond, Sherlock Holmes, Tony Almeida és a többiek jelen vannak a saját munkájukban. Ez egy nagyon újszerű terület még a kutatások világában. A nagy összefoglaló művek még nem születtek meg, legalábbis azok nem, amelyek ezt a párkapcsolatra levetítik, de már vannak itt-ott elszórtan publikációk, hogyha szeretnétek úgy a nemzetközi könyvpiacon is utána járni, akkor ezek a kulcsszavak. Couple awareness, couple mindfulness, Achtsamkeit a németben, tudatos jelenlét a magyarban, ezek azok a kifejezések, amikre érdemes rákeresni. Na de mit is értünk ez a fajta figyelmesség vagy jelenlét alatt? Egészen más, mint a köznapi értelemben. Figyelmességnek szoktuk azt hívni, amikor kezdem vakarni a fejemet, hogy valamiért a feleségem már 2 hete nem kezdeményezett felém oly módon, ahogy én szeretném, hogy kezdeményezzen, és bevillant, 2 hete nem kapott virágot. Lehet, hogy van összefüggés a kettő között. Hazafelé menet beugrok a virágüzletbe, és a virágárus hölgy már mindig kérdezi messziről, hogy alkalom vagy csak úgy csokor? Ismer, van ez a csak úgy kategória, férfiak javaslom, jegyezzétek meg, ez házasságmentő dolog. Csak úgy csokrot kérek ma, és amikor hazamegyek a csak úgy csokorral, Dóri rám néz és azt mondja, de figyelmes vagy, nem erre gondolok most. Arra sem, amikor otthon elszólom magam, hogy olyan jó lesne egy jó kis töltött paprika, és ő megjegyzi, és másnap töltött paprika az ebéd. Nem, itt másról gondolkodunk. Hans Jelusek az egyik első szerző, aki egész könyvet szentelt ennek a témának, így fogalmazza ezt meg. A figyelmesség egy folyamat, amelyben a figyelem ítéletmentes módon a jelen pillanatra irányul. Azt érzékeli, ami van, nem pedig azt, amit szeretne, hogy legyen. Ez a figyelem egyfelől józan, realista, illúziómentes, másfelől pedig elfogadó és integráló. Erről a fajta figyelemről beszélünk. És négy szintéren fogjuk megnézni, hogy ezt hogy lehet alkalmazni. Az itt és mostban, a külső megfigyelő státuszában, a jóindulatú, elkötelezett hozzáállásban és az empátiában. De mielőtt sorra vennénk ezt a négy területet, vagy úgy mondjam négy lépést a tudatos jelenlétünk, a figyelmességünk felé, hadd mutassak be nektek egy párt. Ő itt Tibi és Zsuzsi, egy elképzelt pár, egy elképzelt szituációban, de egy olyan szituációban, amely akár meg is történhetne. Este van, ott ül a pár a tévé előtt, gyerekeket már lefektették, végre egy este kettesben, és azt a bizonyos romkom filmet, amit már Zsuzsi olyan régóta tartogat egy közös meghitt testére, most megnézhetik. Ebben a pillanatban lehet hallani, Tibi zsebében megcsörren a telefonja. Tibi előveszi a telefonját, csak ránézek, hát ha valami fontos. Zsuzsi, legalább egy esténk lenne, amikor én vagyok a fontos, és nem valaki más. Itt megállunk velük, aztán majd az előadás során egy párszor visszatérünk hozzájuk, hogy hogyan alakulhatna ez a párbeszéd akkor, ha igazán jelen lennének abban a helyzetben, amelyben vannak. Na, de akkor nézzük az első területet, vagy az első lépését ennek a tudatos jelenlétnek, ami nem más, mint az itt és most. Érzitek, gondolom, hogy ezt valamihez képest fogalmaztam meg, a máskor és másholhoz képest. Mit is jelent ez? Robin Williamsnek van egy nagyon régi klasszikusa, ez a kevésbé ismert filmjei közül való, de egy nagyon-nagyon érdekes alkotás, Being Human, Ember a talpán. A film egy tipikus baleknak a történetét vezeti végig az őskortól egészen napjainkig, aki a túlélésért küzd, egyik akadályt győzi le a másik után, és a záró jelenet, emiatt hozom ezt most példaként, egy nagyon-nagyon érdekes jelenet, amikor a jelen időben az óceán parton ül a gyerekeivel, tábortűz körül, és hát ilyen merengve néz maga elé, hát minden jóra fordul ma a gyerekeim. Meglátjátok, majd minden jó lesz. Majd meglátjátok, milyen jó lesz. Ez az a pillanat, amikor a kamasz lánya kifakad, és azt mondja, apa, elég volt. Amióta megszülettem, mindig ezt mondogatod, majd jó lesz. Miért ne lehetne jó itt és most? Miért van az, hogy mindig a jövőben nézzük bele azt, hogy majd jó lesz? Miért ne lehetne most jó? Mindig arról beszélsz, ami a jövőben lesz, pedig lehet, hogy most mulasztod el életed legjobb pillanatát. Na, valami ilyesmiről beszélünk itt. Mennyire vagyok jelen az itt és mostban? Ott van a férj, aki lapátolja be az ételt, és tele van a feje a holnapi értekezlettel, kinek, mit fogok mondani, hogy fogok érvelni, és közben nem veszi észre, hogy a kedvenc ételét lapátolja. Ott van a feleség, aki rohangál a vasalódeszka és a mosogató között, és próbálja utolérni magát a feladataival, miközben a gőgicsélő gyereke ott mászkál a lába alatt, és lemarad arról a szent pillanatról, amikor élete első értelmes szavát kimondja. Itt vagyok, és most vagyok, vagy máshol vagyok, és máskor vagyok. A titkos ügynökök ebben nagyon-nagyon jók. Kínai mondás szerint a munka megvár, amíg a gyerekednek megmutatod a szivárványt. De a szivárvány nem várja meg, amíg befejezed a munkádat. Itt és most, kontra máshol és máskor. Nagyon sok mindenről lemaradunk, hogyha nem vagyunk jelen az adott pillanatban. És mennyire szép lenne az, amikor megélnénk ezeket a pillanatokat, nem? Én sem vagyok ebben makulátlan, be kell vallanom. Amikor egy párral együtt dolgozok, mindig látványosan előveszem a telefonomat, kikapcsolom, van egy jó begyakorolt mondatom is hozzá, hogy vegyék a jelzést. Aki fontos, az most itt van, más meg ne hívjon, kikapcsolom, leteszem az asztalra. Ők is mindig 10-ből 9-szer fogják, kikapcsolják. De mi van otthon reggeli közben? Amikor az életemben legfontosabb helyet betöltő emberekkel ülök együtt egy asztalnál. És csörög a telefon. Látnotok kellett volna a fiam arcát, amikor először nem vettem fel a telefont a családi étkezés alatt. Apa, csörög a telefon! Mondom, igen. Eszek tovább. Nem veszed föl? Nem veszem föl. Hogy? Máskor mindig rohansz és fölveszed. Nekem most a világ legfontosabb embereivel van találkozom. Nem veszem föl. Szereztem egy pár pluszpontot. Javaslom kipróbálásra mindenkinek. Érdemes. Ne maradjunk le ezekről a pillanatokról. Szóval, ha jelen vagyunk az aktuális helyzetben, akkor egy csomó dologra, hogy kihegyeződik az érzékelésünk. Például fel tudjuk mérni, hogy az a beszélgetés, amit most éppen folytatunk a párunkkal, az egy intimitásra vonatkozó beszélgetés, vagy egy konfliktus feloldására irányuló beszélgetés. Markáns különbségek vannak a két beszélgetés típus között. Ha konfliktust akarunk megoldani, akkor szigorúan tilos belehozni múltbeli élményeket. Mert tudjátok, ebből mindig az van, hogy persze, veled sosem lehet kiegyezni, mert a múltkor is... ... Ha viszont az intimitásunkat ápoljuk, akkor kifejezetten hasznos, hogy behozzunk a múltból dolgokat. Jaj, emlékszel, amikor a nyáron a tengerparton, tudod, ott kéz a kézben, és... Akkor előnyös. Amikor konfliktust kezelünk, akkor a tárgy a fontos, nem a személy. Miről vitatkozunk most? Arról, hogy kellene egy új asztalt venni az ebédlőbe. De hogyha az intimitásunkat akarjuk tovább erősíteni, akkor a személy a fontos, és nem a tárgy. És mindezek a dolgok segítenek bennünket, hogyha jelen vagyunk az itt és mostban. Nagyon nagy köze van ennek a magabiztosságunkhoz is. Erről már beszélgettünk egyszer egy külön estén. Magabiztos emberek, azt találták a kutatások, a figyelmük 2/3-át kifelé tudják fordítani, és csak 1/3-addal foglalkoznak befelé saját magukkal, míg a bizonytalan emberek, a passzív emberek a figyelmük 2/3-át befelé fordítják, és csak 1/3 jut belőlük kifelé. Játsszuk el, hogy egy bizonytalan ember vagyok, és most azon görcsölök, hogy vajon milyen benyomást kelthetek itt rátok. Vajon a többi előadó vett föl nyakkendőt, vagy nem? Nagyon kilógok a sorból, vagy nem? Vajon a megfelelő hangszint választom, és elérlek benneteket, vagy nem? Hú, te jó ég, az előadás előtt ki kellett mennem a mosdóba. Vajon fölhúztam a slitszemet? Léci, ne nézzetek oda! Vagy nem? Hol van a figyelmem? Itt vagyok, magamnál, és nincs erőm, nincs energiám arra, hogy veletek foglalkozzak. A magabiztos ember a figyelme 2/3-át kifelé sugározza. Ott a 4. sorban, kékben már másodszor nevet valaki a poénomon, valószínűleg átmegy, amit mondani próbálok. Nagyszerű. És vajon ő ott fönt hogy érezheti magát? Biztos nehéz napja volt, és futott, azért olyan piros az arca. Látjátok? Sokkal szabadabb vagyok, és sokkal több interakció történik közöttünk akkor, hogyha a figyelmemmel jelen vagyok az itt és mostban. Ítéletmentes megfigyelés. Ez az a pillanat, amikor egy kicsit kilépünk a helyzetből, és megpróbáljuk kívülről megnézni magunkat, ahogy jelen vagyunk ebben a helyzetben. Mutatok egy filmtörténeti példát. A Matrix első részében bevezettek egy teljesen új technológiát. Aki látta, az biztos nem tudja kiverni a fejéből. Az a pillanat, amikor Neo felugrik, és mi történik? Jön a kamera, és körbe megy rajta teljesen. 360 fokban körbe mutatja, és ő addig ott áll a levegőben, mintha megállna az idő. Megvan? Erről a pillanatról beszélek. Megállok. Levegőt veszek. Megnézem magamat kívülről, hogy vajon mi is történik itt most? Mi csinál itt ez a két ember? Mi a célja ennek a beszélgetésnek? Mire megy ki az a játék? És hogyan tudnám a legjobbat kihozni belőle? Hát ez egy nagyon izgalmas új terület megint csak. Egyszerűen csak ott lenni és figyelni. Megfigyelni, hogy mi történik. És meggyőződéssel vallom, hogy a titkos ügynökök ebben is nagyon jók, mert ez az, ami segíti őket kiszámítani előre a másik félnek a reakcióit, és már arra reagálni, amit a másik még meg sem tett. Szeretnék erre is valamit mutatni nektek. Lenne valaki, aki beszélgetne velem szívesen mondjuk másfél-két percig? Egy jobbkezes ember, akivel tudok szemkontaktust felvenni. Ez az! Nagy tapsot kérek bátorításul! Hogyan szólíthatlak?
Dorina,
Gábor vagyok, parancsolj! Az első dolog, amit teszek, az az lesz, hogy a többieknek egy szuper titkos információt veled kapcsolatban elmondok. Megígérem, utána szóról-szóról neked meg fogom ismételni, de ezt a részt most neked nem kellene hallanod. Ezért egy kis eszközhöz folyamodok, megfognád kérlek? Föltennéd, légy szíves? Csinálunk egy kis zenét, jó?
Jó.
Hallasz engem most? Kicsit még igen? És most hallasz engem?
Most nem.
Szuper, nagyon jó. Megfognád, kérlek? Figyelem, halkan mondom, hogy Dorina ne hallja. Fölteszek neki néhány kérdést, és mielőtt a kérdésre válaszolna, a szemével mindig valamilyen irányba ki fog nézni. Nagyon szeretném, hogy ezt a pillanatot rögzítsétek, és figyeljétek meg, merre néz ki a szemével. Jó? Mintha csak valahonnan leakasztaná az információt. Utána majd vissza fogom kérdezni tőletek, hogy mi történt. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Leveheted. Egy pár kérdést felteszek neked, Dorina, teljesen ártalmatlan és fájdalommentes kérdéseket, és arra kérlek téged, hogy válaszolj nekem ezekre a kérdésekre, és majd utána mondom el, hogy mit mondtam a többieknek veled kapcsolatosan, jó? Hát az első az egy nagyon diszkrét kérdés lesz. Hányas számú cipőt hordasz? 39-40. Meg tudnád mondani nekem az egyik utcának a nevét, amelyben valaha éltél? Nem muszáj, hogy ez egy mostani aktuális legyen, és házszámot semmiképpen nem mondj, csak az utca nevét. Szent Miklósút. Megmondanád a hónapot, amelyben születtél?
Október.
Október. Uh-huh. Ha egy nagyon híres festőművész lennél, és jönne valaki, és megbízna azzal, hogy fesd meg a világ végét, milyen színeket használnál?
Vörös.
Tűzszíneket. Aha. Magad elé tudsz képzelni három elefántot, ahogy sétálnak és kapaszkodnak az ormányukkal egymás farkába?
Igen.
Képzeld magad elé azt, hogy a karodon egy mesztelen csiga mászik. Leírnád az érzést?
Olyan hideg, olyan undorító.
Hideg, undorító. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tökéletesen megfeleltél minden kérdésre. A titok, amit a többieknek mondtam veled kapcsolatban, az volt, hogy mielőtt válaszolsz a kérdéseimre, egy pillanatra a szemeddel valamerre ki fogsz tekinteni. És most megnézzük, hogy mit regisztráltak a többiek, hogy merre néztél ki, melyik kérdésnél. Következő a trükk, a varázslat. Az agyunknak ugye vannak különböző területei, szerintem jó néhányan vagytok, akik ehhez sokkal jobban értetek nálam, és a szemünk az megmutatja, hogy az agyunknak éppen melyik területe a legaktívabb. Megvannak azok a területek az agyunkban, balra fönt, a jobbkezes embereknél, balkezeseknél minden pontosan fordítottan működik, balra fönt az eltárolt információk. Lábméretem, születési időm, apám neve, anyám neve, személyigazolvány számom, blablabla. Ezért volt az, bár ez nem volt annyira markáns, szemkontaktus pillanatra föl, aztán arra is, aztán vissza szemkontaktus, jött a válasz. Jobbra fönt, kreatív központ. Itt képzeljük el a dolgokat. Itt látjuk azokat a festményeket, amelyeket még soha senki nem festett meg, mert a sajátjaink. Kreativitás. Jobbra fönt, mintha az órára nézett volna, leakasztotta az infót és mondta. Elefántok, leakasztotta az infót és mondta. Jobbra lent, érzelmi központ. Ha valami olyanról van szó, ami érzelmileg megérint bennünket, kicsit lenézünk, jobbra le, előakasztjuk az infót és kezdünk róla beszélni. Mire jó ez? Sherlock Holmesnak nagyon jó, mert előre tudja, hogy ezek szerint a másik mit fog majd mondani, miről fog beszélni, megérintődik-e vagy sem. Most egy nagyon csúnya dolgot árulok el nektek. Szülőként nagyon nagy hasznát lehet venni ennek a technikának. Például, amikor a fiam általánosba járt, és mondjuk úgy hetedik tájékán, délután megkérdeztem tőle, hogy megtanultál holnapra? Persze, a gyerekek mindig megtanult állapotban vannak holnapra. Anélkül, hogy ezért bármit tenniük kelljen. És akkor megkérdeztem, hogy és mit tanultál? Hát történelmet. Nagyon jó, mesélj nekem, mit tanultál történelemből? Szeme fölmegy egy pillanatra balra föl, nincs semmi, átmegy jobbra föl, elkezdene mondani valamit, és azt mondja, ájjájjájjáj, te nem tanultál. Légy szíves, menj vissza a szobádba, és tanuld meg a leckét. De honnan tudod, apa? Amúgy tényleg nem. Ezt az aduászt nem fogom kiadni a kezemből, úgyhogy nem mondom meg, honnan tudom, egyszerűen csak tudom. Szegény a mai napig nem tudja, hogy honnan tudom. Hát ezért. Balra fönt a memóriában nem volt semmi. Jobbra fönt, majd most kitalálom, hogy mit mondjak. Jó, tehát jelen lenni ebben a helyzetben, megfigyelni. Nem ítéletet mondani még, nem véleményt alkotni, csak figyelni. Mi történik? Ugyanazt, amit a szemünkkel megtehetünk, megtehetjük a fülünkkel is. Van egy német kommunikáció elmélet alkotó, Friedemann Schulz von Thun, aki azt mondja, hogy az ember teremtésébe becsúszott egy biológiai hiba, két fülünk van, pedig négynek kéne lennie. Mert hogy minden üzenetnek, amit mondunk egymásnak, legalább négy oldala van. Van benne egy információ, valami, amiről tájékoztatni akarok. Van benne egy önfeltárás, valami, amit magamról mondok. Van benne egy kapcsolati definíció, vagyis mit gondolok kettőnkről. És van benne egy felhívás. Mit szeretnék elérni, hogy te megtegyél? Hogy van ez Tibinél és Zsuzsinál? Mind a négy információt, vagy mind a négy alkotóelemet ki kellene hallani egy üzenetből, de jellemző módon rá szoktunk cuppanni egyre a négy közül, és arra reagálunk, pedig a másik lehet, hogy más szeretett volna mondani. Csak ránézek, hát ha valami fontos. Ha Zsuzsi részt vett egy ilyen estén, és tudja ezt a négyfüles dolgot, akkor először megáll, levegőt vesz, és csak megfigyel. Lássuk, mi az információ? Hát az információ az, hogy SMS jött, nem tudom ki az, lehet, hogy fontos. Mi benne az önfeltárás? Az önfeltárás, vagyis amit Tibi magáról elmond, az, engem foglalkoztat a dolog. Nem szeretnék lemaradni valamiről, ami fontos lehet. Ezt mondja el magáról. Elmond valamit a kapcsolatukról is. Ez úgyis csak egy film. A kapcsolatunk nem veszít semmit, ha egy pillanatra nem odafigyelek. Ja, hogy ez neked csak egy film? Ennyi? És kimossa, és akkor jön a szokásos párbeszéd. És van benne felhívás. Tudom, hogy ez nem kedves dolog, de engedd meg nekem, hogy egy pillanatra megosszam a figyelmemet, hogy utána ismét 100%-osan rád tudjak figyelni. Zsuzsinak meg lenne a szabadsága, hogy bármelyikre reagáljon a négy közül, de ő melyikre reagál? A háromas számúra. Álljunk meg! Vegyünk levegőt! Nyissuk ki mind a négy fülünket! Figyeljünk mind a két szemünkkel! Ragadjuk meg azt a pillanatot, ami Keanu Reeves a levegőben áll, és körbe megy rajta a kamera. Őrizzük meg a higgadtságunkat. Azért vetítettem ide ki állatokat, ezek itt a mi állataink, otthon a kertünk hátsó részében találhatók. Én szeretek mindent komolyan csinálni, ezért amikor fiam kitalálta, hogy legyen egy ilyen kutyánk, az első dolog az volt, hogy akkor nézzünk utána a vonatkozó szakirodalomnak, Cézár Milán, első fejezet, higgadt határozottság. A kutyának higgadt, határozott gazda kell. Jó, túl vagyunk rajta, jön a lányom, vegyünk lovat, 10 év könyörgés után megvettük a lovat, ide vonatkozó szakirodalom, Monty Roberts, első fejezet, higgadt határozottság. Szóval ezt a higgadtságot meg kell őrizni, mert ha te hisztisen mész be a lóhoz, a ló olyan hisztis lesz, hogy nem maradsz meg a hátán. Akkor hogy tesszük ezt meg a párkapcsolatunkban? Miért engedjük ott meg magunknak az elhamarkodottságot, a kapkodást? Így jutunk el a harmadik ponthoz. Eddig semlegesen figyeltünk, de most átkapcsolunk következő fokozatba. Jó indulatú, elkötelezett hozzáállás. Végül is nekünk nem mindegy, hogy merre alakul ez a dolog, nem? Mi nem csak úgy ülünk itt, mint egy megfigyelő, aki nézi, hogy erre is mehet, arra is mehet. Mi valamerre vinni akarjuk ezt a dolgot. Valamit ki akarunk hozni belőle. Azt akarjuk, hogy ez a beszélgetés után mi ketten közelebb legyünk egymáshoz, mint ahogy ez a beszélgetés előtt voltunk. Ezért most elkezdünk tenni dolgokat azért, hogy a kívánt cél felé tereljük ezt a helyzetet. Ismét vissza Tibihez meg Zsuzsihoz. Csak ránézek, hát ha valami fontos. Zsuzsi végigment már a folyamaton. Jelen van az itt és mostban. Megfigyelte magukat kívülről. Figyeli a négy fület, figyeli a szemeket, ott van a helyzetben, és pozitív irányba akarja befolyásolni ezt a beszélgetést. Ezért azt mondja, drágám, biztosan el akarod rontani ezt a meghitt pillanatot azzal, hogy megnézed az SMS-t, amin aztán elkezd kattogni az agyad? Ki az a férfi, aki egy ilyen mondat után előveszi a telefonját, és tüntetőleg csak azért is megnézi azt az üzenetet? Az ilyen férfi megérdemli. Ne tegyük ezt. Álljunk meg, és próbáljuk pozitív irányba befolyásolni. Ha párunk megtette, akkor ez bennünket is válaszra késztet. Mi is akkor engedékenyebbek akarunk lenni. Mi is lépéseket akarunk tenni felé. Indítsuk el a dolgot egy jobb végkifejlet felé. És ne nullázzuk le a kapcsolatunkat. Ott van megint a kutyánk. A kutyánk a kertészkedő ambícióiról híres, ami azt jelenti, hogy amikor benn van a nappaliban, és éppen nincs senki más a légtérben, akkor szereti átrendezni a cserepes virágokat. Ilyenkor történik az, hogy megfogom olyan tartásban, ahogy kölyökként az anyja foghatta, a grabancánál fogva, kitessékelem a teraszajtón, tesz egy kört vezekelni, aztán visszajön, és néz befelé az üvegajtón keresztül, valami ilyesmi arckifejezéssel. Azt látom a szeméből sugározni, hogy azért egyszer majd esetleg számíthatnék arra, hogy fogok majd még enni kapni. És mi történt? Az ő 0,3 IQ-ja lenullázta a kapcsolatunkat teljességgel, és újraindította a számlálót. És ezt egy kapcsolatban, egy párkapcsolatban nem lehet megtenni. Nem nullázhatjuk le újra meg újra, nem tetszik, elválhatsz, le is út, föl is út. Szoktak ilyeneket dobálni egymás fejéhez. Van egy szint, aminél lejjebb nem megyünk. Nem nullázzuk le. Benne maradunk. Jó indulattal, pozitívan befolyásoljuk ezt a kapcsolatot, mert azt akarjuk, hogy egy jobb irányba haladjunk. És ebben nem fér bele, hogy lenullázzuk. Elérkeztünk az utolsó ponthoz. Mindez akkor működik, ha tudunk empátiát gyakorolni a másik felé. Hát, ebben jó vagyok, megvan, már évezredek óta tudjuk, mi az, hogy empátia. Aha, nem egészen erre gondolok, csupán. Ugye az empátia klasszikus értelemben azt jelenti, hogy én átérzem azt, ami benned lejátszódik. Aztán jött egy Carl Rogers nevű úriember, aki azt mondta, hogy ez még nem elég. Jó, de önmagában kevés. A másiknak a tudomására kell hoznom, hogy én átérzem, ami benne lejátszódik. Hogy lehet ezt megtenni? Úgyhogy visszatükrözök. Rákérdezek, hogy azt akarod ezzel mondani, hogy jól értelek, amikor azt mondom, hogy számomra az empátia definíciója, és nagyon szeretem ezt átélni, ezek mindig ilyen megkülönböztetett, tiszta és varázslatos pillanatok. Az igazi empátia képessé tesz arra, hogy szavakba öntsem azt, amire a másik csak gondol. Minden alkalommal, amikor ez egy terápiás kapcsolatban megvalósul, akkor bizsereg a hátam, libabőrös a karom. Ezek tényleg olyan megkülönböztetett pillanatok, amikor érzed, hogy itt most valami egészen rendkívüli történt. És képzeld, mit ér ez a párod, amikor ebben az élményben része lehet melletted. Nem arról beszélek, hogy te mindig helyette beszélsz. Nem arról, hogy gondolatolvasóként mindig a szájába ad szavakat, hanem arra, hogy olyan szinten kapcsolódsz hozzá, hogy ki tudod mondani, azt, amit ő esetleg nem mert. Amire ő még csak gondolni mert. Nők leggyakoribb panasza egy terápiás ülésen, nem figyel rám! Férfiak válasza, dehogy nem figyelek, de te lehetetlent vársz tőlem. Figyel a szerencsétlen, csak nem tudja kimutatni, hogy figyel. Hogyan érem el? Azt akarod ezzel mondani, hogy? Úgy érzem a hangsúlyodból, mintha jól érzem. Jól értelek, ha azt mondom, hogy? Tibi részt vett ezen az előadáson, és utána ment haza filmezni Zsuzsival, ezért most empatikus ebben a helyzetben. Megint ugyanott vannak. Tévé előtt, kedvenc romkom film. Ugye jól látom az arcodon, ha most megnézném kiért, akkor elpárologtatná a romantikus hangulatot közöttünk. Zsuzsi. Á, ugyan egy SMS nem a világ, nézd csak meg nyugodtan. Hoppá, lehet másfajta végkimenetelhez jutni? Attól függően, hogy vagyunk jelen a helyzetben, végül mégiscsak megnézheti. És még a filmet is megnézi. És még az estét is megmentették. Hát akkor foglaljunk össze, hogy mi minden nyerhetünk azzal, ha jelen vagyunk a kapcsolatunkban, az itt és mostban. Láttuk a lépéseket. Itt és most. Ítéletmentes megfigyelés. Állítsuk meg az időt, nézzük meg, mi történik. Aztán kezdjük el a jó irányba befolyásolni ezt a dolgot egy elkötelezett hozzáállással, és fejezzünk ki empátiát a másik iránt. Nagyon sokat nyerünk vele, mert érzékenyé tesz bennünket a kapcsolat minőségi változásaira. Egy Guy Bodenman nevű svájci kortárs kutató megfogalmazta, hogy a kapcsolatnak vannak különböző átmenetei a nagyon boldog státusztól, a boldogon át, a jobbára boldogon, erősödően elégtelen, boldogtalan és elváló státuszig, és a legtöbb ember nem veszi észre, amikor egyik státuszból átkerül a másikba. Hát hol vannak? Nem az ő kapcsolatukról van szó? Hozok egy példát, jó? Cecilia Sárközi így nyilatkozott a New York Times-nak a válásukkal kapcsolatosan. Mindent megpróbáltunk, én magam is mindent megpróbáltam, ami velünk történik, azt emberek millióját élték már. Egy napon úgy ébredsz fel, hogy rádöbbensz, elveszítetted a párkapcsolatodban elfoglalt addigi helyedet. A párkapcsolat egyszer csak megszűnik a legfontosabb dolognak lenni az életedben. Nem működik már, és hirtelen semmi sem olyan már, mint amilyennek lennie kellene. Bizonyos szavakat kierősítettem, látjátok? Egy napon, egyszer csak, hirtelen. Hát hol voltak ezek az emberek az elmúlt években? Nem érzékelték az átmeneteket? Ezek szerint nem. De ha ti jelen vagytok az itt és mostban, akkor érzékelitek. És nem csak érzékelitek, hanem be tudtok avatkozni. Elveszi a tehetetlenség érzését, és a kapcsolat befolyásolásának hatalmával ruház fel. Már nem vagytok áldozatok. Már nem vagytok csupán elszenvedői a folyamatoknak, hanem aktív kezdeményezőkké váltok. Megvan a hatalmatok arra, hogy egy kívánt irányba befolyásoljátok ezt a kapcsolatot. És végül miért érdemes? Hát mert egyszerűen jobb egy ilyen kapcsolatban lenni. Mindenki szeret egy olyan helyre hazamenni, ahol szívesen látják, ahol örülnek neki, ahol kifejezik ezt felé, sokféle gesztuson keresztül, nem? Mivel is lehetne egy ilyen előadást zárni. Végignéztük a titkos ügynököknek a különböző technikáit. Arra gondoltam, legyen a zárás a következő. Nem vagyok James, és nem vagyok Bond, nem vagyok híres szám, de jó a szívem, ez a szexepilem, buknak a lányok rám. Köszönöm szépen!
A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom szervezésében a Semmelweis Egyetemen hangzott el Mihalec Gábor lelkész párterapeuta most elhangzott előadása a titkos ügynökök szerelmi taktikáiról. A család és karrier előadások idei tavaszi sorozata már megkezdődött. Jelentkezéshez részletes információkért keresse fel a www.háromkirályfi.hu honlapot.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.